Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit Bátori úti óvodánk tanévnyitó Isten tiszteletén. Szeretettel köszöntjük a gyermekeket, az ő szüleiket, az óvodának a dolgozóit, pedagógusait, és minden gyereket segítő nevelőt, és iskolánk igazgatóját, valamint az óvodák vezetőjét. Kezdjük itt el Isten tiszteletünket, énekeljük fennállva 89. Zsoltárunkat, annak első verszakát. 89. Zsoltárunk így szól: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el helyünket. És kérem szeretettel az óvodás gyermekeinket, a Bátori úti óvodásainkat, hogy jöjjenek ki, és egy nagy kört alkossunk itt az úrasztala előtt, igazán ettől a szélétől addig a szélig, félkörívben, hiszen szeretnék rátok áldást kérni és mondani. Kérem a szülőket, hogy segítsenek ebben bennünket. Itt van minden óvodás? Igen? Jó. Kedves gyerekek, nagyon fontos számunkra Istennek az áldása. Később ezt jobban meg fogjátok érteni, hogy ki is a mi teremtünk, meg ki is a mi formálunk, meg ki is az, aki gondot visel rólunk napról napra, de Isten úgy gondolta, hogy ezt a szüleitek által teszi most, amíg ilyen kicsik vagytok. És azt szeretném most kérni, és mindjárt el is mondom, hogy Istennek az áldása kísérjen benneteket. Ebben az áldásban benne van az, hogy ő is őrizzen meg bennünket, benneteket, nagyon sok rossztól, a gonosztól, a legfőbb gonosztól is, meg hogy Isten az arcát ragyogtassa ránk mindig, ő adjon nekünk világosságot, mert tudjátok, milyen rossz, még ha akár anya-apának a hátát kell látni, és nem az arcát. Egészen más, ha az arcát látjuk valakinek, akkor látjuk, hogy mit szeretne nekünk mondani, más az, hogyha a hátát mutatná valaki. Szóval ez az áldás így szól, nézzetek rám, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, az Úr adjon nektek békességet. Ámen. Szeretnék segítséget is kérni az óvónéniktől, hiszen mindenkinek, és remélem, hogy elég lesz, készültünk egy kis igéslappal, aminek a hátuljára ráírtuk ezt a mai napot, annak a dátumát. Kérem, hogy tegyétek el, és majd megkérjétek anyát, apát, hogy olvass el nektek, mi is van ezen a kis lapocskán. Ezt is áldásul kívánjuk nektek. Ha majd megkapta mindenki a kis lapocskáját, akkor helyet lehet foglalni, de majd, ha megkapta mindenki, és a következő lesz a kérésem a szülőkhöz is. Egyrészt a gyermekeket majd a vasárnap iskolás tanítóink kiviszik egy másik terembe, itt az épületen belül, tehát nem dugjuk el a gyerekeket, nem raboljuk el őket, itt maradnak velünk az épületen belül, ahol gyermek Isten tiszteleten vesznek részt, és a szülőket pedig kérem szépen, hogy maradjanak bent a felnőtt Isten tiszteleten. Ha valamelyik gyermeket mégis ki kéne kísérni, csak az a szülő menjen ki, a többiek jöjjenek vissza, együtt fogjuk befejezni az Isten tiszteletet. Foglaljatok helyet! Folytatódjék az Isten tisztelet, énekeljük a 167. dicséretünket, és kérem majd, hogy már a második verszak alatt csendben, hagyd kérem azt csendben, a felnőtt oktató segítségével, és ebben kérem majd az óvónők segítségét is, a gyermekek fölmennek a kisebbik termünkbe. Énekeljük tehát 167. dicséretünket, jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal is. Hű szívvel. a mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Harminckilencedik úrnapi kérdés. Mit akar Isten az ötödik parancsolatban? Azt, hogy szüleimnek és valamennyi elöljárónak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak, minden jó tanításuknak és büntetésüknek magamat illő engedelmességgel alávessem, és az ő vétkeik és szeszélyeik iránt is türelmes legyek, mivel Isten minket az ő kezük által akar vezetni.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 80. fejezetéből, a 80. fejezet mind a 20 verséből. Református bibliolvasó kalózunk adja elénkbe ezt a mai Zsoltárt. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért kérem, hogy ülve, de nyitott szívvel is figyes, és figyeljünk figyelmesen Isten írott üzenetére. Itt szólt tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 80. fejezetének első versétől Isten írott üzenete. A karmesternek a liliumok kezdetű ének dallamára intelem, Ászáf Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg nekünk, mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert és ellepte a földet. Árnyék a hegyeket borított be, veszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfiaval, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el imádságban. Úrunk Istenünk, hadd köszönjük meg, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged. És amint ebből a Zsoltárból is látjuk, a te ószövetségi választottaidit is, Izrael népét így terelgetted, így pásztoroltad. kimenekíteted őket sokféle bajból, rabszolgaságból, vétkekből, bűnökből, és küldted hozzájuk a te prófétáidat, akik elmondták üzenetedet. Urunk, mégis azt látjuk az ószövetségi nép történetéből, hogy sokszor fellázadtak ellened, semmibe vették szavadat. És Urunk, azt is látjuk, bizony ilyenkor ellenséget hoztál rájuk, nyomorgattad őket, hogy így visszatérítsd magadhoz őket. Hadd tanuljunk, Urunk, ebből, hiszen tanító költeményből van szó. Látjuk ezt a mi magyar népünk történetén is, az amikor messze kerültünk tőled, amikor eltávolodtunk tőled, bizony jött az ellenség, nyomorgatott bennünket. És utána jött a mély ponton a hozzád való kiáltás, a szabadításért való esengés. És Urunk, azt is látjuk, láttuk, sokszor tapasztaltuk, mi életünkben is, de népünk történelmén is, hogy hoztad a megújulást, a szabadítást, azokat az esztendőket, amikor gyarapodhattunk, amikor veled élhettünk. Kérünk, Urunk, hogy így figyelmeztessen bennünket ma is ez a Zsoltár. Legyen ott előttünk a te szavad, Jézus Krisztus parancsai, és Urunk, adj ehhez nekünk erőt is, hogy álhatatosan be tudjuk ezt tölteni. Ez sem a mi erőnk, ez sem a mi akaratunk, hanem a tied, ahogy te megerősítesz bennünket, hogy tudjunk a te utadon járni, tudjunk lélek szerint élni. Kérünk, Urunk, ma is légy itt velünk Isten tiszteletünkön a te szent lelkeddel. Áld meg igédet, hogy azt megértsük, hogy azt befogadjuk, és hogy a szerint tudjunk élni. Kérünk Jézus Krisztus nevében. Légy itt velünk, szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetések készülve énekeljük a 151. dicséretünket, 151. dicséret, egy énekvers, így kezdődik: Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből, a Galatákhoz írt levél 5. fejezetéből, az 5. fejezet 16. versétől a fejezet végéig, a 26. versig tartó szakaszból. Kalauzunk, református bibliolvasó kalauzunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét. Így szólt tehát hozzánk Isten írott üzenete, a Galatákhoz írt levél, 5. fejezet, 16. versétől. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is megmondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, volt egyszer egy misszionárius lelkipásztor, aki ezen a vidéken járt, megszólította az embereket Isten üzenetével, örömüzenetével, a Krisztusban megszólaló örömüzenettel, és akik megértették ezt, azok itt, Galata vidékén, különösképpen négy város ezek, el lehet olvasni a párhuzamos helyen, az apostolok cselekedeteiben, Pálnak missziós útja ez, megszólította őket az igével, és ezeken a helyeken kis gyülekezetek alakultak. És miután Isten lelke tovább vezette őt, hiszen átjött az európai földrésze is, itt is hirdette sokaknak az igét, azután, miután hallott híreket ezekről a keresztény kis gyülekezetekről, és azt is hallotta, hogy bizony tévtanítók furakodtak közéjük, és el akarják őket téríteni a Krisztusba vetett hittől, a Krisztusban kapott szabadságtól, azután levelet írt nekik. És ebben a levélben egyrészt leleplezte ezeket a tévtanítókat, másrészt pedig intette őket. E rövid kis bevezető természetesen azt mondta el nekünk, talán egy kicsit mai modernebb formában, de ugyanígy történt ott az első század közepén, hogy Pál apostol, aki plántáló misszionárius volt, mai szóval így mondanánk, vagy olyan evangélizátor, olyan igét hirdető, mondhatnánk nyugodtan így lelkipásztor, aki járta ezt a vidéket is, és hirdette az embereknek a Krisztusban megjelent örömüzenetet. És bizony az történt, hogy jöttek oda mások is, ahogy mondja ez a levél más helyen, és kikémlelni ezt a Krisztusban kapott szabadságot, mondom így, a törvényvallás képviselői, akik szerették volna ezeket a Krisztusban megújított embereket, életeket valahogy visszavezetni a törvényvallás hatája alá. Ebben a mai ige szakaszban is hallottuk többször ezt a kifejezést, hogy törvény. És természetesen ez itt Isten törvényét jelenti. Ha legegyszerűbben fogalmaznám meg, akkor a 10 parancsolatot mondanám, vagy így is szoktuk ezt mondani, a 10 igét. Hiszen Isten nem helyezte ezt hatájon kívül, de nem az alá akar bennünket berekeszteni, majd elmondom, hogy miért is, hanem Krisztusban, aki betöltötte ezt a törvény teljességgel, valami újra hív szabadságra, a krisztusi szabadságra. Félreértés ne essék, ez nem szabadosság. Nem úgy van, mint egykor egy másik gyülekezet, akiket szintén Pál apostol plántált, mondták azt, hogy hát akkor minél többet vétkezünk, annál nagyobb lesz a kegyelem. Szó sincs ilyesmiről. Visszaélnénk Isten kegyelmével. Szóval miről is beszél az apostol ebben a mai szakaszban, és nem csak a galatáknak, nem csak ott az első század közepén, amikor megkapták és felolvasták ezt a levelet, aztán tudjuk erre is, hogy gyakorlat elküldték a többi keresztény gyülekezetnek is, ott is felolvasták az odakapott leveleket is ebben a gyülekezetben, hanem Szól ez most hozzánk itt, a 21. század közepén, Cegléd-Újvároson, éppen ezen a mai vasárnapon is az ige. Szóval miről beszél az apostol? Arról a dologról, ami ugyanúgy érinti ma is a keresztény embert, a Krisztusban élő embert, mint érintette az első század közepén a szintén Krisztusban élő embert. Azaz, látjuk azt a két természetet magunkban. Az egyiket, amiben beleszülettünk, azt a régit, az óemberit, aminek néhány kifejezett, így mondom, megnevezését is, hogy mi következik ebből, így mondta az apostol ezek a test cselekedetei, ezeket is megnevezve, és a Krisztusban élő ember már látja azt a másik természetet is, amit a Szentlélek megújítása által kap az ember egy megújult gondolkodásmódot. Annak is vannak, így mondom, következményei az életünkre nézve is. És ezt is sorolta az ige. Szóval miről is beszél az apostol? A keresztény ember látja ezt ma is magában. A régi természet, és hagy olvasunk egy kicsit bele ebbe a döbbenetes felsorolásba, a következőképpen hangzott. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók. Mégpedig ezek házasságtörés, paráznoság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Döbbenetes, bár ismerős, mert a mi szívünk is erre húz bennünket. Ez a mi ősi természetünk, a bűn bevezet vissza, vagy abban tart. És ahogy Pál apostol fogalmaz egy másik levelében is, ez az az ősi törvény, ami fogva tart bennünket, a tagjainkba rekesztett, a test szerinti. És nehogy azt gondoljuk, hogy ez esetleg csak a fiatalokra jellemző, ugyanúgy jellemző az idősre is, most életkorra értem, és ugyanúgy jellemző arra is, aki már Krisztusban megújított, de az már látja azt a másik természetet is. Nem csak ezt, ami a testben tart és a bűnökben tart. És hagyd mondjam így, bizony az a kárhozat felé tart, de a Krisztusban megújított ember már látja azt a másik természetet is. Úgy mondja ezt az igénk, hogy Isten az értelem megújításával, megújulásával hozta ezt el, és már így belénk van írva ez a másik törvény is, az Isten szerinti. Hogy majd megítéljük, hogy mi az Isten szerinti jó. Nem a mi szerintünk jó, hanem az Isten szerinti jó. Olvasunk ebbe is bele. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, és a végén hozzáteszi az apostol, az ilyenek ellen nincs törvény. És természetesen nem most a világi törvénykezésre gondolunk, hanem az isteni törvényre. Miről van tehát szó? Azt mondja az apostol, hogy akik Krisztusban vannak, akik Krisztus által megújított emberek, már látják ezt a másik valóságot is, mert ez is az. Az értelem megújulása által Isten a szívünkbe helyezte az ő szerinte való akaratot. És mi történik a mindennapokban? Minden napokban azt tapasztalja a keresztény Krisztusban lévő ember is, hogy bizony az a másik törvény az ősi, ami a tagjainkban van rekesztve, a bűn alá van vetve, az arra felé húzna bennünket. De Isten kegyelméből már ismerjük a másik törvényt is, az értelem megújítása által valót, az Isten szerinti jót, és az pedig arra visz bennünket. Mi ennek a gyakorlati megvalósulása? Ahogy tapasztaljuk is, nagyon sokszor bizony, még mindig akár a vétek, a bűn elkövetése, de milyen jó Isten kegyelméből már vannak győzelmek is. Talán így lehetne megfogalmazni, hogy a Krisztus nélkül élő ember az csak vétkezni tud, de a Krisztusban lévő ember pedig már tud nem vétkezni is. Azaz, Isten belé helyezte az ő törvényét, az ő parancsolatait, ami neki kedves és jó, És Isten lelke egyrészt akár a bűnök elkövetése előtt figyelmeztet, hiszen azt, amit mi könnyen el tudunk altatni, a lelkiismeretet, azt már ő megújította, és egyfajta véscsengőként megszólal. És sok esetben nem hagyja, hogy elkövessünk egy-egy konkrét bűnt. Hiszen nap mint nap ilyen helyzetben vagyunk, érnek kísértések bennünket kívülről, és bizony a szívünkben is sokszor ott van ez a fajta kívánság. A nagy baj, amikor a kettő összetalálkozik. A szívünkben lévő gonosz kívánság, mondjuk így nyugodtan, és a kívülről jövő kísértés. A külső kísértéssel nem tudunk mit kezdeni. Az érkezik, ha akarjuk, ha nem. Viszont a szívünkben levő kívánsággal igenis tudunk mit kezdeni. Isten figyelmeztet bennünket az ő igéje által, így mondom, akár a szívben, hiszen újszövetségi fogalom szerint ez a teljes belső emberünk, de mondhatnánk újszövetségi fogalom szerint az értelmünkbe helyezte, az értelmünket átformálta Isten, hogy mi a szerinte való jó. Kedves testvérek, hagy bátorítsak így mindenkit egyrészt, hogyha Krisztusban van, és azt látja, hogy sokszor vannak elbukások az életében, még a régi természet az előjön, és elbukunk a bűnök miatt, hagyd mondjam azt, van segítség, van megújulás, van bűnökből való szabadulás. Istennek kegyelme még tart, lehet hozzá menekülni. A nagy baj az, hogyha egy-egy ilyen elbukás után fekve maradunk, mondhatnánk így, a padló maradunk. De Isten kegyelméből van felállás, és van újra elindulás. Viszont gyorsan hagyd tegyem hozzá egyfajta álhatatosságot is kér tőlünk a mi Urunk, tehát így mondom, nem kell szükségszerűen elesnünk, nem kell szükségszerűen elbotlanunk, hanem lehet ellenállni a bűnnek, így a kísértőnek, más néven az ördögnek. Álljatok ellene, és az elfut előletek, mondja az ige. Tapasztaljuk persze, ez sem a mi erőnkből megy, hanem Isten ad ehhez erőt. Szóval miről is beszél itt az apostol? Hagy olvassak bele az elejébe a szakasznak. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Hogy is mondtuk? Nap mint nap tapasztaljuk mindezt. És azt is mondtuk, hogy a Krisztusban lévő ember, a már így megújított természetű ember látja ezt a fajta viaskodást. Akinek az életében még nincsenek ilyen harcok, az még nem Krisztusban van. Az csak a régi természetet látja, a bűnbe esett természetét, amely alá van az egész emberiség rekesztve. De Isten kegyelméből, Krisztus által ebből van kimenekedés. Hagy mondjak egy bibliai példát, Dávid király, talán mindannyian hallottuk. Azok is talán, akik kevésbé ismerik az Ószövetséget, Izraelnek a második, a nagy királya. Senki nem vitatná, hogy ő hívő ember volt, Isten törvényét és kegyelmét is jól ismerte, de mégis egy ponton az élete visszacsúszik a régi bűnbe esett természetbe. Hogy kezdődik ez a visszacsúszás? A következőt olvassuk a Szentírásban. Abban az időben, amikor a királyok hadba szoktak vonulni, mit olvasunk ott? Dávid otthon maradt. Máshol kellett volna lennie, de ő inkább választotta a kényelmesebb utat. Az ókorban meg, hagyd mondjam így, különösképpen is elvárás volt egy királytól, hogy a had élén vezesse az ellenség ellen a seregét. De Dávid rábízta a hadsereg parancsnokra, és ő otthon maradt. Mi történik ezután? Azt olvassuk, hogy a palota tetején járt kelt este, és belátott ott a jeruzsálemi udvarokba. És látott egy hölgyet. Talán a hölgy is tudta, hogy fentről nézik őt, ez nem derül ki a történetből, de egy biztos, megkívánta Dávid más feleségét. Ezek után érte küldetett, ezek után megfogant ebből a kapcsolatból egy gyermek is. És miután, így mondom, kezdett kiderülni a történet, akkor Dávid pedig próbálja a nyomokat eltüntetni. Ismerjük a történetet. Hazahívja a férjet a hadszíntéről. Próbálja otthon tartani, a felesége mellett. Talán így nem derül ki a dolog. Erre nem hajlandó a férj. És akkor ezt dönti el Dávid, tovább csúszik ezen a lejtőn, hogy megöleti ezt a férjet. Parancsotba adja a hadsereg parancsnoknak, ráadásul a halálos ítéletet maga ez a katona, ez a férj viszi el a hadsereg parancsnokhoz, hogy majd a következő ellenséges támadásnál hagyják őt az arcvonalban, a többiek húzódjanak vissza. Úgy gondolja Dávid, miután jelentést kap, hogy meghalt ez a férfi, hogy most már övé lehet ez az asszony is, hiszen tudjuk, Dávidnak az ókorban volt ilyen, főleg királyoknak több felesége is volt. Úgy gondolja, senki nem tud semmiről. Aztán Isten küldi a prófétát, Nátánt. Megjelenik a király előtt, és ráolvassa egy példabeszédben, egy történetben Dávidra ezt a bűnt. Maga Dávid talán nem is gondolja át a történetet, érdemes elolvasni, legyen ez házi feladat. És utána rá kell döbbennie, hogy ő maga az az ember, akiről ott szó van, és maga ellen mondja ki a halálos ítéletet. Dávid összetörik ebben. Igen, Isten tud a vétkéről. És itt derül ki, természetesen itt is kiderül, hogy hívő emberről van szó. Nem azt mondja, hogy hát akkor a prófétát is végezzék ki, és talán most már minden nyom el van tüntetve, hanem Isten igéjét komolyan veszi. Számon kéri Isten rajta a vétket. Emlékszünk, hogy kezdődött a történet? Egész pici dologban csúszott el Dávid. Nem ott volt, ahol kellett volna lennie. Inkább a kényelmes utat választotta. És lám, a kísértő az rögtön ott volt. Ismerjük ezt a mondást, az ördög nem alszik. És utána a kísértés után újabb kísértés, egyre mélyebbre csúszva, és szinte nem volt megállás a lejtőn. Kedves testvérek, bizony jól figyelmeztet bennünket ez a történet, ami ezt a történetet is alátámasztja a mai igénk, hogy bizony a hívő embernek is lehetnek nagy bukásai. Sokszor ezt a világ fölé szokta nagyítani. De a hívő ember nagyon jól tudja azt, hogy hol van a kimenekedés, hogy van kegyelem, hogy nem kell meghalni a bűnök miatt. Persze sokszor el kell viselni a bűnök következményét, a büntetés, mert van ilyen is. De Istennél mégis van kegyelem, van felmentő szó, és lehet megbánni a dolgokat. Persze ez egy nagyon súlyos bűn volt. Dávid embert is ölt. Azt az embert már feltámasztani nem lehetett. Mélyen, nagyon mélyen átéli ezt Dávid, hogy mi is történt. Hagy olvassok bele az 51. Zsoltárunkba, hiszen az akkor íródott, miután Dávid rádöbben, mit is tett. Itt szól ez a Zsoltár. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Amikor Dávid azt mondja, hogy lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, nem arra utal, mintha nem egészen tiszta lett volna ez a kapcsolat, amiben ő megfogant volna, hanem arról beszél, ami bennünket is érint, hogy bizony őszüleink bűnét eredendő módon, vagy áteredő módon mi is hozzuk magunkkal. Ez az a természet, amit örökölünk. Ezt látta meg Dávid is. De azt is látta, hogy bizony nem csak ennyit tett, a teljes vétket, bűnt, amit sorban elkövetett. Hadd olvassak még egy kicsit bele ebbe a Zsoltárba, mert benne van a kegyelemért esedező szó is, ahogy átéli ezt. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Bizony, azt is tudjuk Dávid történetéből, hogy ennek a gyilkosságnak volt következménye is. Dávid családjában is bizony a saját fia támad majd ellene, és bár menteni a fia életét, de ott az egyik hozzá hű ember megöli őt, milyen gyászolja Dávid ezt a fiút, Abszalont. Látjuk, a bűnnek van következménye, de Istennél van felmentő szó. Nem kell meghalni a bűnös embernek, hogy mondja az igény, hanem azt akarja, hogy ő éljen. A bűnös ember megtérjen, azaz megvallja bűnét, kérje Isten bocsánatát, és utána éljen. Mit mond tehát az apostol? Azt mondja, hogy egyrészt ott van ez a törvény a tagjainkba rekesztve. Nem tudunk kibújni alóla. De van egy másik törvény is, hogy mondtuk. Az értelem megújítása általi törvény. Isten szent lelket teszi ezt velünk, miközben megismerjük Istent. Isten megismerni csak Krisztus által lehet. Látjuk, a Szent Háromság egy Isten milyen csodálatosan dolgozik így az embernek a megváltásán. És miután így megismertük az élő Isten, mert rádöbbentünk arra, hogy kik is vagyunk valójában. Mi minden lakik bennünk, és sokszor ettől talán meg is riadunk. De van kegyelmes szó, van új élet, van újrakezdés Istennél. Van egy megújított természet, egy teljesen új. És az ige is így mondja, új teremtés lesz az, aki így megismeri Istent Krisztusban. És Isten pedig adja az ő szent lelkét, hogy ez formáljon, hogy ez alakítson. Szóval erről szól ez az ige szakasz, és azt olvastuk, mert a test kívánsága a lélek, a szent lélek ellen tör, a léleké, a szent léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek, a szent lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Talán ez is megér egy-két szót, hogy mit is ért itt az apostol. Természetesen, ahogy mondtuk, a törvény az az isteni törvény. Hogyne vonatkozna a keresztény emberre is, akár a 10 parancsolat. De, ha csupán a törvényt ismernénk, és Isten kegyelmét nem, akkor a törvény csak elítélne bennünket. A törvény nem adna felmentő ítéletet. A törvény csak megmutatná, hogy milyen a mi szívünk, vagy akár milyen konkrét bűnöket követtünk el. A törvényből nincs felmentő szó. És azért mondja itt az apostol, hogy akik a lélek, a szent lélek uralma alatt állnak, azok már nincsenek a törvény uralma alatt úgy, hogy a törvény, mert ha csak idáig jutnánk el, és a kegyelmnek a szavát nem ismernénk, akkor bizony elítélne. A törvény egyfajta átokká lenne rajtunk. De mit is mond tovább az apostol? A következőt olvastuk. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Nagyon érdekes, ahogy az eredeti szöveget nézzük, itt egyes számról van szó. Azt mondja az apostol, hogy ez a lélek gyümölcse, nem gyümölcsei, gyümölcse. És most talán ősszel lesz könnyű is elképzelnünk, hogy ez olyan, mint egy szép nagy szőlőfürt, amiben van 9 nagy szőlőszem, hiszen 9 dolgot olvastunk, és ezek szépen egységesen növekednek. Ugye az a szép szülőfürt is, ahol nincsenek satnya meg nagy szemek, hanem egységesen szépen növekszik az a szőlőfürt. Azt mondja az apostol, hogy bizony ezek mind egymás mellett szépen növekedjenek. Nem úgy van, hogy a szeretet már nagyon nagy bennem, de az öröm meg még csak kicsike. A szelídség az egészen nagy bennem, de mondjuk az önmegtartóztatás meg csak egészen picike. Sorolhatnánk ezeket. hanem azt mondja az apostol, ez egy egészségesen növekvő gyümölcs. A lélek által, a szent lélek által az ember ezt termi. És megint csak nagyon könnyű elképzelnünk, az a gyümölcs növekszik, amelyik rajta marad a gyümölcsfán, ami nincs elszakítva tőle. Sőt, ha a szőlő hasonlatánál maradunk, maga Jézus Krisztus mondta azt magáról, én vagyok a szőlő tő, ti a szőlő veszők. És ez olyan egyszerű dolog. Amíg a szőlő vesző, a szőlő tövön van, nem vágják le róla, addig növekszik. Ha levágják, elszárad. És ha levágták, akkor már nem hoz gyümölcsöt sem. De ha a szőlő tövön marad, akkor szépen fejlődik, és a végén termést is hoz. Azaz megjelennek a szőlőfürtök, a mi életünkben az a nagy szőlőfürt, benne ezek a szép szőlőszemek, a lélek által teremjük ezt. Még egyszer hagy olvassam föl ezt a felsorolást, 9 dolgot említ az apostol. Egy kicsit lassabban is, hogy gondolkozzunk erről, hol tartunk mi ebbe. Tehát a lélek gyümölcse pedig szeretet, ez az isteni szeretet, nem a miénk, az emberi, öröm, megint csak az Isten szerinti, békesség, megint csak az Isten szerint, és nem az emberi, aztán türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Megint hozzá tehetném mindenhez, az Isten szerinti. Nem a mi jóságunkból, hűségünkből, szelídségünkből fakadó, hanem amit Isten rajtunk keresztül a Szentlélek által, így mondom, hogy kibont, amit teremhetünk. Kedves testvérek, az a nagy kérdés, hogy teremjük-e már a lélek gyümölcsét. És hogyha elkezdtük teremni a lélek gyümölcsét, ha megjelent az életünkben, akkor mekkorák azok a szőlőszemek. Szőlőhöz hasonlítottuk ezt a gyümölcsöt. Növekszik-e? Vagy még csak picike is zöld? Vagy már kezd talán érni az a gyümölcs? Egyrészt ez látható. Ezt mások is észreveszik. Ez nem csak nekünk terem, hanem másoknak is. Mert így zárta az apostol ezt a szakaszt, ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Vagy talán így is lehetne fordítani az eredeti alapján, hogy járjunk is a lélek szerint. Tehát a keresztény élet, a krisztusi élet, az nem csupán elmélet. Az a szívünkbe írt, ha úgy tetszik, parancs. Egyszerűen megélt valóság. Nem csak tanoknak az összessége, a kereszténység nem ilyen, hanem megélt gyakorlat. És hozzá, méghozzá milyen is? Ami a lélek, a Szentlélek által történik. Talán azért is olyan gyenge és erőtelen Európa, így szoktuk hívni a kereszténység bölcsője, mert sokan nem járják ezt az utat. Vannak hitvallók, vannak kevesen, akik járják ezt. Ők világítanak is. Csak azt látjuk, a másik oldal a sötétség, meg mintha növekedne most Európában. Még nagyobb szükség van a világításra. Így mondja Jézus, legyetek hegyen épített város, legyetek világosság és só, azaz, ami megóvja a további romlástól ezt a világot, meg ami jó ízt is ad neki. Így mondom, bocsánat, talán másoknak is kedvet csinál ahhoz, hogy ők is Krisztus felé nyissanak. És hogy tudjuk ezt megtenni a mindennapokban? Hogyha valóban a lélek szerint járunk. Egyszerűen Isten átformálta már a mi értelmünket. Látjuk-e nagy viaskodást a saját életünkben, hogy sokszor azt tennénk, ami a tagjainkban van rekesztve, a régit, a bűrehajlót, és abba is maradnánk, de látjuk az újat, a Krisztusban megújított ember, az Istennek a törvényét, amit így mondom most már belsőleg, szabadon akarunk teljesíteni. Nem külső erőlködés ez, megfelelve Isten parancsainak, hanem a belsőnkben kapott krisztusi szabadság. Hogy mondtuk, ez nem szabadosság, Ez nem visszaélés Isten szeretetével. Hiszen, hogyha valakit szeretünk, annak nem akarunk bántást okozni. Szóval ez az a krisztusi szabadság, amiről az apostol beszél. Ettől óvta a gyülekezetek tagjait, ott egykor a galatákat, amikor megjelentek a törvénytanítók, akik a régi törvény hatája alá akarták bevinni őket, és ott is tartani. És elfeledkeztek a krisztusi kegyelemről, a Krisztusban kapott szabadságról. Szóval ezért csodálatos a keresztény élet, mert valóban újat kaptunk Istentől, teljesen újat, és egy szabad életre hív el bennünket. Ne legyünk a bűn szolgái, rabszolgái, hanem legyünk a Krisztusban egy új életéi, és így szabadon szolgáljunk a mi Urunknak. Kívánom tehát ezt az életet, és még egy dolgot, egy utolsó gondolatot hagyd tegyek hozzá, holnapi szakaszban fogjuk igazolvasni, mert ez is a valósághoz tartozik. A következőt olvassuk. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Arról a valóságról beszél az apostol, amiről már szóltunk, hogy a hívő ember is látja ezt a harcot, és sokszor bizony a réginek enged. De azt mondja itt az apostol, hogy a közösségnek ez is feladata, hogy az ilyet tegye helyre, figyelmeztesse, intse, szelíd lélekkel, közben magára is vigyázzon, nehogy ő is belekerüljön akár ugyanebbe a bűnbe. Így lehet egymás terhét hordozni, és itt a bűn terhéről beszél az apostol. Azaz, mennyivel másabb egy-egy hívő testvérrel így elhordozni azt a mérhetetlen nagy súlyt, amit magunkról levenni nem tudunk, a bűnnek terhét, hogyha ezt együtt tesszük, egymást bátorítjuk. A törvényvallás csak odáig jut el, hogy elítéli a másikat, amikor valaki elkövetett valamit. De a krisztusi szabadságban lévő, az pedig látja akár a saját esendő voltát is ebben. És látja a másikat, aki megmentésre szorul. És szeretné, hogyha szabadulna, hogyha újra megint rendeződne a kapcsolata Istennel az illetőnek. Ez tehát a mi nagy felelősségünk is egymással szemben. Isten adja meg, éljünk a lélek szerint, és járjunk is a lélek szerint. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el, és úgy, ahogy azt megszoktuk, csendes percre hajtsuk meg a fejünket, elmondva Istennek mindazt, amiben megszólított, akár bűnbánatot elmondva, akár közben járni másokért, ilyet is lehet, vagy kéréseinket megfogalmazva, akár hálánkat is elmondani, majd közösen, hangosan imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg, hogy nem csupán törvényt adtál nekünk, nem csupán Izrael népének, hanem a mai hívőknek is, amiben megláthatjuk a mi bűneinket, gonoszságainkat, vétkeinket. De köszönjük, Urunk, hogy nem csak a törvény adatot, hiszen a törvény csak elítél, hanem adtad, Urunk, a kegyelmet is Jézus Krisztusban. Így bizony a törvény az oda is hajt Krisztushoz, a kegyelemhez, ahol van felszabadítás a vétkekből, bűnökből, ahol van tisztára mosatás, ahol van új élet, annak kezdete, és van új életben való járás. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet, a Krisztusban megjelentett, te a legdrágábbat adtad értünk. Add, hogy Urunk, így értékeljük mi is mindezt. Bizony, drága volt az a kegyelem. Hadd köszönjük meg, Urunk, azt is, hogy járhatunk ebben, hogy növekedhetünk a kegyelemben, hogy igenis előre haladhatunk a megszentelődésnek az útján, bár tudjuk, tökéletesek sose leszünk a földi életben. Köszönjük, Urunk, hogy mégsem vetsz el bennünket, bukásaink ellenére sem, és hogy tisztogatsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy egyre jobban azokat a drága krisztusi vonásokat kiábrázolhatjuk mi magunkban is a lélek megújító munkája által. Hadd kérjünk, Urunk, most különösképpen is óvodánkért, a Bátori úti óvodáért, az odajáró gyermekekért, az ott dolgozókért, óvónőkért, mindenkiért, aki segíti ezt a nagy munkát, a gyermekek nevelését. De kérünk, Urunk, az odajáró gyermekek családjaiért is. Urunk, add meg, hogy talán éppen a gyermekek lesznek azok, akik hazaviszik az evangéliumot, a Krisztusban elmondott jó hírt, akár egy énekben, akár egy megtanult igében. És hogy otthon a családok is elkezdenek így nyitni Jézus Krisztus felé, vagy már éppen a család, amiatt küldte az óvodába is a gyermeket, mert otthon is már a keresztény tanítás előkerül, bibliaolvasás, éneklés, imádság. Urunk, hadd kérjünk gyülekezetünkért is, áldj meg bennünket, kicsiket, nagyokat, fiatalokat, időseket egyaránt. Hadd kérjük, Uruk, a lélek megújító munkáját kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak, időseknek, mindenkinek szüksége van erre. És Urunk, hadd gyarapodjunk is megtértekkel, üdvözülőkkel, így növekedjék, Urunk, a te gyülekezeted. De kérünk, Urunk, országunk vezetőjért, egyházunk vezetőjért, adj nekik bölcsességet, jól pásztorolják, jól kormányozzák rájuk bízottakat. És hadd kérjünk, Urunk, városért, ahol élünk, bizony sokan nem hallották még az evangéliumot, a Krisztusban megjelent jó hírt, vagy ha éppen hallották, nem jutott el a szívükig. Urunk, tégy bennünket hitvallókká, attól, hogy tudjunk világítani, sóvá lenni e helyen. És hadd kérjünk egész népünkért, nemzetünkért, te áldj meg bennünket, minél többen megértsék az evangéliumot, a Krisztusban megjelent örömüzenetet. És hadd kérjünk, Urunk, e világért is, szerte, különösképpen a keresztényekért, akik sokszor üldöztetést szenvednek, sőt, vértanúságot. Kérünk, Urunk, erősítsd őket is hitükben. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünk az új énekes könyvből a 618-as ének. Mondom, hogy új, de lassan már készen van a legújabb is. Tehát ez egy 10 éve egy kiegészített énekeskönyv, vagy egy énekeskönyv kiegészítés volt, és 50-60 éneket ebből megtanultunk, ezeket ismételjük, de várjuk az új énekeskönyvet, már egészen közel van. Szóval mind az 5 verszakot énekeljük, ismerős lesz a dallama, Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. Thank you. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Áldás, békesség.